Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség örökkön örökké. Amen. Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, örökségedre, a néptörzsre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen laktál. Amen. Imádkozzunk. Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostoroz indulatodban. Kegyelmez, Uram, mert elcsüggettem, gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim. Fordulj hozzám, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy. Belefáradtam a sóhajtozásba, egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. Szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört sok ellenségem miatt. Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr. Áldott legyen megtartó Istenünk. Amen. Kedves testvérek, ezen az estén hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetének első 5 versében. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal végeztette ki. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, abban az időben így kezdődik a hallott ige szakasz. Vasárnap, tegnap előtt, Kornélius százados megtéréséről és Péter nagy gondolkodásbeli változásáról hallottunk az akkori ige szakaszban, az apostolok cselekedetei 10. részében. Mindössze egy fejezetet ugortunk át, ugye ez a 12. résznek az eleje, mégis időben, a valóságban sok minden történt ott a 11. rész leírása szerint. Péter beszámolt az apostoloknak az átélt csodáról, amit Kornélius házánál tapasztalt meg, hogy a pogányoknak is adatik a Szentlélek, hogy a pogányokért is meghalt Jézus Krisztus, és új életet kaphatnak, nem csak a zsidó emberek. Ez számára egy különleges és fantasztikus tapasztalás volt, amit meg kellett osztania a többi apostollal is. Aztán István vértanú halála után indult üldözés nyomán a pogány területekre szétszóródott keresztjének elkezdték hirdetni az evangéliumot, ahogyan szintén volt már erről szó korábbi istentiszteleteken, és például ezzel találkozunk itt a 11. részben, hogy Antiochiában egy nagyon komoly gyülekezet jött létre. Emberek, akik átadták az életüket az Úrnak, pogány, származásúak, bizony elkezdtek hétről hétre összegyűlni és imádni az Istent. Ennek olyan komoly híre lett, hogy el is küldték oda Barnabást, aki vitte magával a frissen megtért, a 9. fejezetben olvastuk, a frissen megtért Pál apostolt, akit éppen csak, hogy elneveztek Pálnak, vagy elnevezte önmagát Pálnak, hiszen Saul a nagy-nagy jövendő reménysége volt a zsidó vallásnak, akiből aztán mostantól Krisztus követője lett. Egy éven keresztül szolgálnak együtt. Ezzel zárul le a 11. fejezet. A hosszabb időszakasz, amit bezár, az a bizonyos 11. rész. Elindul tehát a pogányok közötti misszió, élet. A figyelem középpontjában most már nem csak Jeruzsálem van, mert már nem csak ott létezik gyülekezet. Erős, dinamikus lelki élet indul meg a pogányokból lett keresztjének között is, és meg kell találniuk azt, hogy hogyan is kell őket vezetni. Hogyan kell őket pásztorolni? Mit csináljunk velük, hiszen nekik nincsen zsidó vallásos szocializációjuk? Nem tudták igazából, hogy mit kellene tenni. Erről tanúskodott a vasárnapi ige is. A zsidóságuk nagyon erősen lekorlátozta a gondolkodásukat. Hogy is lenne jó ezeket az embereket pásztorolni? Egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, bár még ennél is sokkal jelentősebb a különbség, mint hogyha mondjuk most megjelennének itt nálunk tízesével a vadmotorosok. Tele vannak tetoválással, esetleg piercingekkel, hosszú lenőtt hajuk van, meg ehhez hasonló, és azt látnánk, hogy itt a templom téren minden vasárnap megérkeznek hatalmas 1500 köbcentis Harley Davidsonokkal. Jönnek a bőrdzsekijeikkel, ami tiszta fémmel van kiverve, meg ilyenek. Meglepődnénk, igaz? Örülünk, hogy itt vannak, de most hogy kell velük beszélni? Mi lesz a mi közös témánk? Na, még sokkal-sokkal nagyobb volt a különbség a zsidók és a pogányok között. És kiderült, hogy ezek mégis szeretik, ismerik Krisztust, és követni akarják őt. És ott volt, majd később fogjuk látni a 15. fejezetben a nagy kérdés, kell-e nekik zsidóvá lenniük ahhoz, hogy Krisztus követői legyenek? Hogyan is történhet majd meg mindez? De erről majd később lesz szó részletesen. Jeruzsálemben azonban az első pünkösd óta eltelt jelentős idő, és a kezdeti problémákon javarészt már túl vannak, kezd kialakulni a rend a gyülekezeti életben, de a problémák nem szűnnek meg, a sátán az nem megy szabadságra. Úgyhogy a gyülekezetben most már nincsenek belső feszültségek, ellenben van szegénység. Hogy mitől van ez a szegénység, ezt nem tudjuk pontosan. Elképzelhető, hogy a vagyonközösség miatt, hogy eladták minden vagyonukat, és aztán ezt most elkezdték felélni, vagy valami más miatt, ezt magyarázók hol így, hol úgy gondolják, nem is ez a lényeges, a tény az, hogy éhezni kezdtek a gyülekezetben. Mindemellett pedig, még ha ez nem lenne elég, talán még ennél is sokkal nagyobb probléma lett a folyamatos keresztjén üldözés. Első Heródes Agrippa volt ekkor a tartomány uralkodója, vezetője. Nagy Heródesnek volt ő az unokája, aki nagyapja és apja révén, illetve edomita származása nyomán sokat tudott a zsidókról. Az egyik legfontosabb feladata volt ebben a provinciában a béke fenntartása, és felmenőitől éppen ezért elég jól ismerte a zsidókat. Egy valamit minden Júdea provincia elöljárója megtanult, a zsidók soha nem fognak kibékülni a rómaiakkal. Soha. Lehet bármit ígérni nekik, bármit adni, nekik annyira kell a szabadság, ők azt vallják, hogy nekik Isten az Úruk, hogy soha nem fogják elfogadni, hogy ők a római fennhatóság alatt élnek. Éppen ezért megpróbált minden módon ez az uralkodó a nép kedvében járni. Érzékelte, hogy a zsidók számára problémát jelent a keresztjének megjelenése, akikről kezdetben azt gondolta a római hatalom, hogy ez valami zsidó szekta, nincs ehhez nekünk semmi közünk, hogy ők mit marakodnak. Ugye ez ahhoz hasonló, mintha itt a református egyházban lenne egy szakadás, vitatkoznának itt, lenne ilyen párt, meg olyan párt, hát a kormány ezzel nem foglalkozna. Nem mi ránk tartozik. Így volt ezzel a római birodalom is. A zsidó vallást megtűrtük, elfogadjuk úgy, ahogy inkább megtűrjük, jobb így fogalmazni, hogy ők egymással hogy vitatkoznak, veszekednek, inket ez nem érdekel, ez nem a mi dolgunk. Idővel azonban elkezdett világossá válni a római hatalom számára is, hogy itt nem erről van szó. Itt valami egészen más történik. Ez nem egy zsidó szekta. Ezek úgymond más istent, első hallásra legalábbis úgy tűnik, egy más istent imádnak, valami Jézust, akit ráadásul mi öltünk meg, Pilátus feszítetett meg. És azt látják, hogy a zsidóság és e között, az új vallás között borzasztóan nagy a harag. Iszonyatos az ellentét. És amikor Heródes mindezt megértette, akkor úgy gondolta, hogy na, itt a remek lehetőség, az adó a kezemben arra, hogy én most rendezzem a dolgaimat a zsidókkal. Hiszen békét köthetek velük, ha zsidó elöljáróknak, papoknak, rabbiknak segítséget nyújtok a keresztények üldözésében. Márpedig, ha megnyertem a vezetőket, akkor megnyertem a népet is. Így tehát állást foglalt a zsidók mellett, és tulajdonképpen ezt tehette jogosan is, mert ahogy mondtam, a zsidó vallás egy megtűrt vallás volt, keresztényekről meg nem tudtak semmit. Így történt, hogy Heródes nem félt a nép haragjától, hiszen tudta, neki az a fontos, hogy a vezetőkkel legyen jóban. És ha az Úr Jézusnak az életére tekintünk, azt látjuk, hogy őt ilyen úgynevezett tanítványi körök vették körül. Volt egy tágabb tanítványi kör, 72 tanítványból állt. Volt egy szűkebb, a 12 tanítvány, de a 12 tanítványon belül is volt 3, akik különösen közel álltak az Úr Jézushoz. Nagyon sokszor olvassuk, hogy az evangéliumokat tanulmányozzuk, Jézus azt mondja, hogy Péter, Jakab, János. Őket vitte fel Jézus magával a megdicsőülés hegyére, és így tovább. No hát, ebből a háromból az egyiket, Jakabot, egyébként a gyülekezetnek a vezetőjét, fogta Heródes, elfogadta és megölette. Van olyan fordítás, ahol azt írják, úgy fordítják ezt, hogy fejét vétette Jakabnak. Óriási dolog volt ez. Ahogy mondtam, Jézus legszűkebb tanítványi köréből, a három lehető legbizalmasabb emberéből egyet megöltek. A jeruzsálemi gyülekezet elöljáróját. Ilyen tulajdonképpen az istentelen hatalom viselkedése. Szolgáljuk ki a nép egy részét, osszuk meg őket. Riogassuk őket, fenyegessük őket, aztán kecsegtessük egy kis kedvezménnyel, adjunk ajándékot, és a végén majd örülni fognak egyáltalán annak, hogyha egy kicsit békén hagyjuk őket, és már nem is fognak törődni a szabadságukkal. Ilyen elven működnek a diktatúrák, és ezt élte át népünk is. Testvérek, akik itt vannak, jól tudják. Az utolsó diktatúra idején. Rákosi őrült megszorításai, rémtettei, elnyomása, a forradalom leverése után jöttek a kedvezmények, a puhulás, a gulyás kommunizmus, hogy megtörjék a gerincet, és így valami látszólagos béke kialakuljon a társadalmon belül. A bizonytalanság félelmében hadd legyen az emberek számára minden nap öröm, amikor nem bánt, nem zaklat senki. Tűrjük meg, viseljük el valahogy egymást. Körülbelül erre rendezkedett be a magyar nép meg, akik a kommunizmusban éltek más országokban. És ma augusztus 20-án azért is hálásak vagyunk Istennek, hogy nem így indult a magyar nép élete. Hogy olyan uralkodót adott első királyként népünknek, aki nem így akarta vezetni a magyar népet és közösségé formálni azt. Olyan uralkodó volt, aki tudta, hogy a népet csak az élő és üdvözítő Istennel lehet megalapozni és megtartani itt, az egyébként teljesen idegen földön. Mi ma is egy teljesen idegen földön élünk itt. Nincs egy rokon nép körülöttünk, teljesen idegenek vagyunk a nagy népek tengerében. Erre tanította ez a királyunk a fiát, és készítette az uralkodásra, hogy becsüljön mindenkit is, tisztességesen irányítsa a népet. Heródes azonban nem így cselekedett. Játszott az emberi egzisztenciákkal, érzésekkel és életekkel. Sakkozott, hogy a hatalmát megtartsa. Amikor látta, hogy a zsidóságnak, amelyet a vezetői felbújtottak a kereszténység ellen, mint ellenségeik ellen tetszik, hogy a keresztjének egyik legfontosabb személyét megölette, hát akkor azt mondta, hajrá, menjünk tovább. A három bizalmasból egynek az életét elvettük, akkor most vegyük el a legnagyobbét, a három közül is a legnagyobbnak az életét, Péterét. Csak ugye jött az ünnep, azt mondta, hogy már az ünnepben nem csinálunk botrányt, hiszen az országba, a városba ilyenkor mindenhonnan a világról iszonyatos mennyiségű zarándok jön. Ha megtudják, hogy itt megint gyilkosság volt, akkor ki tudja, hogy milyen balhé lesz. Zárjuk börtönbe, és majd az ünnep után elvégezzük úgymond a piszkos munkát. Óriási erővel őrizték a börtönben Pétert. 4 darab 4 fős őrség állt a zárkája előtt. Mintha valami elképesztően hatalmas, veszélyes bűnözőt kellett volna őrizni. Hogy miért volt szükség ilyen nagy létszámú őrségre, azt nem tudjuk. Elképzelhető, hogy talán azért, mert félt, hogy esetleg keresztjének egy csoportja majd megtámadja a börtönt, és megpróbálja erővel kiszabadítani Pétert. Bárhogy is történt, tanulságos, ahogyan a gyülekezet tagjai reagálnak a hírre. Senkinek se jutott az eszébe az, hogy gyerünk, támadjuk meg a börtönt. Senkinek. De azt mondták, a harc az lelki. És összegyűltek imádkozni. Más világ volt. Aki nem volt szabad ember, nem volt módos ember, annak menni kellett dolgozni, főleg ha rabszolga volt. De éjszakánként összegyűltek, és végig böjtöltek, imádkoztak azért, hogy Isten tegyen csodát. Szabadítsa ki Pétert a börtönből. Látszólag nem tesznek semmit, valójában azonban kemény munka harc zajlik. Úgy írja az ige, hogy buzgón imádkoztak, az itt szereplő szót lehet úgy is fordítani, hogy kitartóan, tulajdonképpen ugyanazt jelenti a kettő. És aki már imádkozott életében úgy, hogy elhatározta, hogy most fél órán át fogok imádkozni. Tehát nem úgy elvitte a lélek, és imádkozott fél órán át, hanem felkelt reggel, és azt mondta, ma reggel fél órán át fogok imádkozni. Akkor lehet, hogy azt tapasztalta, hogy hú, de hosszú fél óra. Elkezd az ember imádkozni, és akkor egyszer csak felnéz az órára, és eltelt 3 perc. Ezek meg éjszakákat, nem egyet, többet. Végig imádkoztak. Hát ez a mi feladatunk is. Sokszor elmondtam már, ünnepek alkalmával különösen, most is elmondom, nem a keresztény emberek a forradalmárok. Nem mi vagyunk, akik vesszük a kezünkbe a fegyvert és rárontunk a hatalomra. Ez nem a mi feladatunk, a miénk, ennél sokkal nehezebb feladat. Letérdelni és imádkozni. Sokkal nehezebb, sokkal egyszerűbb lenne kiönteni a haragunkat emberekre, bosszút állni. De nekünk nem azt adta az Úr. És milyen jó, hogy ezek a keresztények az ősgyülekezetben példát is mutatnak nekünk erre. Nem kezdtek el szervezkedni, hanem imádkoztak. Sajnos mi sokszor ezt a kettőt pont felcseréljük. Hajlamosak vagyunk akkor imádkozni, amikor cselekedni kellene. Egyik lelkész kollégánk mesélte el, hogy egyszer egy valamilyen szeretett vendégségre, ünnepségre készültek, beszélték meg a tennivalókat, és akkor megkérdezte, hogy ki fogja majd kivállalja el a teafőzést. És akkor volt valaki, aki erre azt mondta, hogy hát igen, ez nagyon fontos, ezért imádkozni kell. És akkor azt mondta a lelkipásztor, hogy na ezért nem kell imádkozni. Meg kell fogni a lábast, és meg kell engedni vízzel, ezért nem imádkozni kell. Szóval van, amikor imádkozunk, akkor, amikor nem kellene, hanem teljesen egyértelmű és egyszerű, hogy mit kell csinálni. Máskor meg, amikor tényleg imádkozni kellene, akkor meg hajlamosak vagyunk cselekedni. Biztosan itt is, mivel nagyon nagy létszámú volt a gyülekezet, a nagyszámok törvénye alapján kellett, hogy legyen ismerettsége a keresztények között is valakinek a hatalommal. Biztos volt befolyásos ember köztük. Biztos elgondolkodhattak volna, hogy beszéljél már a nagybátyáddal, az ott van a királyi udvarban, hogy hát, ha el tudna valamit érni, hogy engedjék ki Pétert. De nem ez történt. Nem kezdtek el fűhöz fához menni, hanem imádkozni. Úgy voltak vele, hogy itt emberinél úgyis nagyobb hatalommal állunk szemben. Hát akkor a mindenek fölött való legnagyobb hatalomhoz forduljunk. A gyülekezet, gondoljunk bele, szinte egyedül maradt. Beindult az üldözés, rengetegen elmentek, ráadásul 2 nagyon fontos apostol, vezető eltűnt. Az egyiket meg is ölték, a másik börtönben van. És olyan nagy dolog, hogy ezek az emberek nem szélettek szét. Nem mondták azt, hogy itt a vége a kereszténységnek. Eddig tartott a Krisztus hatalma, hanem imádkoztak. Mi most úrvacsorához készülünk, és bizonyára vannak, akik küszködnek sok mindennel, de küszködünk legfőképpen a bűneinkkel. Nekünk ezzel kapcsolatban is ez adatott. Ez a szabadulás útja, hogy imádkozzunk. És azért is érdemes, mert az Úr meg fog hallgatni. Mint ahogyan lehetetlen volt. Mi történhet? Imádkozunk, és mi lesz Péterrel? Talán abban reménykedtek, hogy esetleg megúszza Péter egy veréssel. Ehhez képest, majd fogjuk látni, hogy kiszabadította úgy az Úr, hogy még egy hajaszála sem görbült. Mi a bűneinkkel mit tudnánk tenni? Nincs fölötte hatalmunk. De a mindenek fölött álló hatalmas Istent kérhetjük, hogy Krisztusért bocsásson meg. Nem tudunk közben járni, eljárni, nem tudunk elmenni emberekhez, hogy ezt elintézzék helyettünk, de el lehet kérni, és meg is kapja a hívő bűnei bocsánatát. Adjon az Úr ebben és minden másban nekünk szabadulást, gyógyulást, örömöt, és tapasztaljuk meg az imádság hatalmát. Amen. Köszönjük, Urunk, az igét, az apostolok cselekedetéről írott könyvet. Látjuk azt, hogy mekkora erő, mekkora hatalom volt tapasztalható ott az első időkben. Látjuk azt, hogy milyen nagy erővel munkálkodtál ott az emberek között. Sokszor hajlamosak vagyunk csak a jó dolgokat nézni, hogy neki könnyű volt, mert akkor milyen nagy hatalommal munkálkodtál, csodákat tettél. Emberekre elég volt rátenni a kezüket, apostoloknak, és azonnal meggyógyultak, volt, hogy halottat támasztottak föl, és talán kicsit epekedve nézünk rájuk, hogy könnyű volt nekik hinni akkor. De Úrunk, ezekből a történetekből, amit az elmúlt hetekben is látunk, tapasztalhatjuk, hogy egyáltalán nem volt könnyű, mert élet-halál kérdése volt az, hogy kitartanak-e melletted is. Biztosan voltak olyanok, akik elestek, akik eltántorodtak. Urunk, köszönjük, hogy nekünk ilyen nagy kríziseken nem kellett eddig keresztül menni, vagy ha kellett is, éppen a diktatúra idején megtartottál. Kérünk téged, Urunk, hogy most, amikor egy ilyen furcsa diktatúrában élünk, amikor nem feltétlenül erővel, erőszakkal, de mégis más módon próbálnak arra kényszeríteni, hogy vagy elhagyjunk téged, vagy csak felemás, félszívvel kövessünk, add, Urunk, hogy meg tudjunk maradni. Segíts bennünket követni abban, amit az első gyülekezet cselekedett a krízisekben, hadd tudjunk imádkozni. Adj, Urunk, így betegeknek gyógyulást, adj, Urunk, a megkötözötteknek, a szenvedélyi betegeknek szabadulást, adj, Urunk, a nélkülözőknek olyan jövőképet, amiből láthatják, hogy te a tenyereden hordozod őket. Imádkozunk a lelki krízisben lévőkért, vígasztald, erősítsd őket, és könyörgünk, Urunk, hogy örömeinket te tedd teljessé. Kezedbe így ajánljuk az életünket, a gyülekezetünket, az úrvacsorai közösségünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.